Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. április 18-án sugárzott politikamentes beszélgetések című műsorát. Beke Kata akkori független parlamenti képviselővel beszélget Tamás Ottó.
Az úgynevezett olvasóközönség először főként az élet és irodalom hasábjain közölt esszé publicisztikái révén figyelt föl rá. Racionálisan érvelő, iróniával és szenvedéllyel, észrevehető görög-latin műveltség indítatással fűszerezett írásai azt mutatták, hogy szerzőjük egyszerűen képtelen beletörődni abba, hogy ez a világ, ez a társadalom ennyire képtelen. Istennek furcsa ízlése van, John Bonaventura Pendragon igaz története, Cassandra, leszámoltam Stanci nénivel, mert az ember kétnemű, sorra jelentek meg aztán kötetei, és azt gondolhatta volna olvasója, íme egy okos pedagógus, a Kafka Margit gimnázium tanára, aki szabályos írói pályáján szépen halad fölfelé. Aztán a rendszerváltozás őt is kipörgette szokásos életéből, illetve ő is a kipörgetők közül volt való, hiszen már 1988-tól tagja lett az MDF-nek. 1990-től országgyűlési képviselő, pártja parlamenti frakciójának elnökségi tagja. 1990. szeptemberétől 1991. januárjáig pedig a Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkára volt. De úgy látszik, nem illett hozzá az e fajta karrier. Független szellem lévén, ekkor leköszönt posztjáról, az MDF-fel is nézeteltérései támadtak, így lett független képviselő. Minden írását átjárja egyébként valamiféle klasszikus erkölcsi igény, és nem kevésbé kenyere a gondolkodó politika. Úgy hiszik, nem nehéz vele politikamentes beszélgetést készíteni. Sőt, mintha szívesebben beszélne merőben köznapi dolgokról, melyeket persze térségünkben át meg átjár a politika. Azt sem titkolja, hogy igazi hivatása mindmáig a tanári mesterség, a pedagógia. Meglehetősen otthonosan vagy pestélyesen éreztem magam, amikor idefele tartottam, mert beléptem egy szokásos lakótelepi házba, amelyben nem működött a lift, ahol kint volt egy gyerekkocsi. Egyetlen furcsa és kicsit természetellenes dolgot tapasztaltam, nevezetesen azt, hogy az egyik ajtó mögül gépelés zajt hallottam, és kiderült valóban ott ül Beke Kata. Mindig efféle környezetben élt?
Nem, nagyon boldog vagyok, hogy itt élhetek, hiszen ez életem első saját lakása. 1980-ban történt meg az a csoda, hogy lakásom lett, 81 májusában pontosan, és nagyon szeretek itt élni. Egyébként a liftet javítják, ez nem jellemző, nagyon rendesen karban tartják a házat, a liftet, amennyire lehet.
Kérdésem természetesen arra vonatkozott, hogy honnan jött, milyen otthonai voltak, milyen környezetben lakott, élt, milyen emberek között.
Hol kezdjem el kisgyerekkorban? A Józsefvárosban születtem, és ott nőttem föl, nagyon szerettem. Ez sajnos a régi Józsefváros elhanyagolt lett, piszkos, rossz levegőjű, túlzsúf volt, mint minden belső kerülete, szép és szeretett, és sokat szidott Budapestnek. Meggyőződéses pesti vagyok, szeretek más helyeket is az országban, persze, de szeretem ezt a várost. nagy népes családban nőttünk föl, és miután ránk zuhant a történelem, hát ez meglehetősen sok anyagi gondot is jelentett már 1948-tól, 49-től kezdve. Aztán utána jöttek az albérletek hosszú tömött sorban, nagyon sokan megírták már az albérleteik történetét. Én csak a cikkekben említettem, ez iszonyú állapot, mert otthontalan, mert ideiglenes, kiszolgáltatott. Még albérletben laktam, amikor olvastam egy pszichológus tanulmányát, hogy általában 2,5 év alatt átlagosan neurózishoz vezett az albérlet. Én akkor tudomásom szerint neurózis nélkül az 5. évben tartottam, nagyon meg voltam elégedve magammal, nem tudom, meddig bírtam volna. Úgyhogy nagyon boldog voltam, amikor megtörtént ez a csoda, hiszen mindenkinek a lakás története csoda, senki nem úgy jutott lakáshoz, hogy dolgozott, keresett, és aztán kivett egy lakást, általában egy életmű, óriási gondot jelent ma is. Nekem ez a 35 négyzetméter nagyon kedves.
Kérdésemnek természetesen volt egy másik része is, nevezetesen az, hogy egy ilyen humán vagy humánus gondolkodással megvert vagy megáldott ember miféle útilapot kapott. Egyáltalán kik voltak azok az emberek, akik arra ösztönözték, hogy ilyen rendszerint elveszett ügyek mellé álljon, mondjuk mint például az irodalom. Azért merek ilyen ironikus hangon beszélni, mert hát tudom, hogy van érzéke az iróniához.
Hát én nem tudom, hogy az irodalom elveszett ügye, évszázadok alatt sokszor síratták el, minden túl fog érni. Hát én nem álltam az irodalom mellé, az életem legnagyobb élményeit köszönhettem neki. 4 éves koromban tanultam megolvasni. Sosem felejtem el a Walt Disney illusztrációkkal díszített Pinocchio első mondatát, Geppetto, az öreg esztergályos szorgalmasan dolgozott műhelyében. Ez volt az első könyv, nekem karácsony tájában a születésnapom, megkaptam karácsonyra, 4. születésnapom táján a Pinocchiót, és boldogan kezdtem el olvasni, végtelen fölénnyel gondolva arra, hogy most már nem vagyok kiszolgáltatva a felnőtteknek, hanem most már mindig el fogom tudni olvasni én egyedül, amit akarok. Hát ez azóta is tart, úgyhogy én hálás vagyok az irodalomnak, magam nem vagyok igazán tehetséges, úgyhogy nem tudok. Hát persze én is verseket írtam, mint mindenki, nem jókat, aztán abba hagytam. Azóta pedig, amit írok, az nem tudom mennyire irodalom.
Egyik képviselőtársa, Szent Ágotai professzor azzal dicsekedett, hogy még 10 éves korában sem tudott tisztességesen beszélni, erősen szótagolva olvasott, mégis professzor lett belőle. És vannak, akik azt mondják, hogy óvakodni kell azoktól az emberektől, akik már 4 éves korukban olvasnak, mert később unni fognak mindent. Valóban ilyen kicsit unatkozó emberé vált, elnézést azért a költői kérdésért, vagy álkérdésért.
Nem, egyáltalán semmi tehetségem nincs az unatkozáshoz. Gyerekkoromban unatkoztam talán egyszer, unokabátyám, akit nagyon tiszteltem, közölte velem, borzasztó nagy volt, mert volt már 10 éves is, egy intelligens ember soha sem unatkozik, és ettől elszégyeltem magam, mert a gyerek egyébként nem tud mindig mit kezdeni magával. Felnőtt koromban soha nem értettem, hogy hogyan lehet unatkozni ezen a rendkívül izgalmas és érdekes világon. Ha az ember nem akar egyedül lenni, akkor vannak barátai, ha egyedül akar lenni, akkor ott vannak a könyvek. Általában az ember rengeteget dolgozik, tehát kevés ideje is marad erre a fényűzésre, de szeretnék visszatérni erre az unalomra. Édesanyámnak is azt mondták, hogy később elmesélte, hogy igen nagy baj, hogy tudok olvasni, mert unatkozni fogok az iskolában. Nem unatkoztam. Nem tudom, hogy Klári néni, az első tanítónőm mit tudott, de valamit tudott, nyilván felkészült erre, de nem volt nagy ügy, én nem voltam attól zseni, azon kívül éppen elég csúnyán írtam ahhoz, hogy ne legyek, mint a gyerek. A dologban az a kísérteties, hogy ez megismétlődött a családban egy nemzedékkel később. A húgom egyik kislánya is megtanult olvasni, korábban, de ő elfelejtett az iskolában írni és olvasni. Mert az ő tanító nénie már nem tudta azt neki, mert nem tanították meg azt, amit megtanítottak Klári nénnek. A szentágotai professzor esete pedig azt hiszem, hogy egyedi.
Azt hiszem, hogy a dolgok kellős közepébe vágtunk, nevezetesen egy olyan fajta pedagógiai kérdéskörbe, amelyről sokat vitatkoztak annak idején, bizonyára emlékszik, amikor az élet és irodalom hasábjain Bada tanár úrról esett szó, hogy vajon hogyan kell, hogyan szabad megterhelni a gyerekeket. Értettek-e a pedagógusai ahhoz, hogy sajátos igényeket támasszanak a kis bekekatával kapcsolatban?
Ó, igen, még olyan igényeket is, amelyektől nagyon sokat szenvedtem, amelyek a matematikára vonatkoztak. Nagyon boldog diák voltam, ez elsősorban a gimnáziumot jelenti, a Szentendrei Ferences gimnáziumot, de előtte se voltam boldogtalan diák, én örömkatona vagyok, azt hiszem, de szeretem jól érezni a magam a világban, és könnyen kötök kapcsolatokat is. A Szentendre a legtökéletesebb iskola volt a számomra, mert természetesnek tartották a fegyelmet, nagyon magas színvonalon tanítottak, elvárták tőlünk, hogy értelmesek legyünk, és az egész lett valami bűbájos, aranyos, ferences derű és egyszerűség lengte be. Úgyhogy a matematikával kapcsolatban például az igazgató, dr. Nagy Konstantin, mi Diri bácsinak hívtuk szemtől szembe is, pedig a Bece nevén szólított mindenkit, azt mondta, hogy nem azért nem tudott a matematikát, édesfiam, mert olyan jól vagy magyarból és történelmből, hanem mert lusta disznó vagy, édesfiam, és hát ez így is volt, úgyhogy nem tettünk egymásban sok kárt a matematika meg én. Azt hiszem, hogy kicsit túlzott is az, amit a gimnazistáktól követelnek. Tanárként a matematikus kollégáimnak mondtam azt, hogy hát azért az absztrakciónak egy olyan magas és sajátos szintje kell a matematikához, amivel az emberek többsége nem rendelkezik. Mondták, hogy nem így van. Persze, mert ti rendelkeztek ezzel, de ha tudnátok, hogy micsoda gyötrelem és félelem volt nekem egy matematika óra, hogy miközben kimentem a táblához, imádkoztam azért magam, hogy dőljön össze a ház és árvíz, földrengés, bármi történjen. De sajnálom, mert hát ez a szellemi életnek egy olyan területe, ami a számomra rejtve marad, és ezért a fizikát se értem igazán. Dolgoztam a fizikai kutatóban, nagyon nagy szerepe volt a ifjúkori fejlődésemben, tehát én nagyon sokat kaptam attól az iskolától, azt hiszem igényességet és szabadságot talán így tudnám megfogalmazni, és még rengeteg mindent, de az igényesség és a szabadság igen fontos dolog.
Említett majdnem örömmel egy szót, amelyet mások vagy sokan rendszerint csendes borzalommal mondanak ki, nevezetesen a fegyelem szót. Vajon megítélése szerint hogyan lehet ezzel értelmesen élni, és hogyan lehetne elkerülni azt, hogy ezzel a szóval oly sokszor és oly sokféleképpen olyan rafináltan visszaéljenek?
Meg kellene érteni és értetni, hogy mi az. Velem megértették. Hála Istennek, szerencsémre. Én is próbáltam a diákjaimmal arról beszélgetni, hogy a fegyelem a szabadság eszköze. Ez nagyon hasonlít arra, amit Marx úgy fogalmazott, hogy a szabadság a felismert szükségszerűség, de nem arról van szó, csak van egy közös eleme. Tehát akkor tudok szabadon választani, hogyha nem engedek az első legerősebb impulzusnak. Ha én uralkodom a dolgok fölött, és nem a dolgok fölöttem. Szerencsére úgy neveltek nagyon sok helyen, mert az a jó nevelés, amikor az ember az iskolában, a családban, máshol is ugyanazt kapja. De a legjellemzőbb egy tanárunk volt, egy paptanár, nem Szentendrén, egy énekkart vezetett, akinek az ifjúkori túrákat és a síeléseket köszönhettem, a legsötétebb 50-es években egyébként, aki az akarat nevelését nagyon fontosnak tartotta, berzenkedtünk is ellene, én 16 éves koromban ott is hagytam dühönben a bűk közepén a társaságot, amikor az a fegyelem már nem volt értelmes, mert addigra az ember pontosan tudta, hogy mikor öncél és mikor nem, az hallatlanul fontos dolog. Hadd mondjak egy egyszerű példát, az írásbeli érettségiken mostanában tanárként ezen folyton ámultam, mulattam, megbotránkoztam. A gyerekek 3 napi hidegélelemmel jöttek be. Egyáltalán a csokoládéval, mert az segíti az agyműködést. Legalább 1 doboz üdítőitallal, mert hát a szomjasak lesznek, körülbelül 2-3 napra való mennyiségű szendvicssel, 4 órára, vagy 5 órára. Másfél óra múlva ugye ki lehet menni, vizet inni, és teszem hozzá, zárójelbe begyűjteni a puskákat az előre megbeszélt helyről, amennyiben ez a művészet még nem sikadt el teljesen az érettségizendők körében. Tehát azt az elemi fegyelmet, hogy nem lehet elviselni evés és ivás nélkül valamit, pontosabban az elemi fegyelemnek ezt a hiányát, ezt rettetesen szomorúnak tartom.
Aki ismeri az írásait, az tudja, hogy voltak éppen érvek és ellenérvek gyönyörű csatájáról is ír, és én gondolom, hogy a klasszikus szerzőktől és közvetlenül a tanáraitól tanulta ennek a mesterségnek, hivatásnak, játéknak, ennek a szép bajvívásnak az örömét. Azért is kérdezem ezt, mert sokan tapasztaljuk azt, hogy az érvek miként csapnak át gyűlölködő összecsapások túlság sorozatává. Elfelejtettük volna végképp azt, amit mondjuk a görögöktől, a latinoktól és más szerzőktől tanultunk?
Én nagyon remélem, hogy semmit nem felejtünk el végképp itt Európában, de most nagyon úgy tűnik, hogy elfelejtettük. Itt nem technikáról van szó, azt hiszem, hanem ez inkább erkölcsi kérdés. Minden igazán fontos kérdés, erkölcsi kérdés, hiszen ehhez egy készség szükséges, az, hogy figyeljek a másikra, ne csak ránézzek, és várjam, hogy mikor veszi jelegzetet, és akkor én újra folytathatom, hanem hogy próbáljam magam beleélni abba, amit mond, kövessem az érveit, gondoljam végig. Lehet, hogy nem fogok egyetérteni vele, de akkor legalább tudom, hogy miért. Na most ez a készség hiányzik. Én nagyon sokszor megtapasztaltam a politikában különösen, hogy kinyilatkoztatnak rólam is, anélkül, hogy megkérdezték volna a véleményemet, vagy másokról is. Borzasztó, hát ez azt is mérgezi, aki nem képes odafigyelni másra, az a végén önmagára se fog odafigyelni, hanem ugyanazokat a frázisokat, vagy szlogeneket, vagy töredék áligasságokat fogja mondogatni magában. Erkölcsi kérdés, remélem, hogy visszaérkezünk ide.
Egy picit kételkedve hallgatom, amit mondott, mert ugyanez a beszélgetés látszólag politikamentes, mégis töprengek azon, amin gondolom már nagyon sokan töprengtek előttem is, hogy mennyiben lehet a politika erkölcsi kérdés. Megítélése szerint, mondjuk csak a magyar politika történetet ismerve, lehet-e majd erkölcsi kérdés a politika? Egyáltalán a politika is az erkölcs, a szónak a köznapi vagy akár vallási értelmében hogyan, miképpen férhet össze?
Sajnos nem tudom szó szerint idézni Verkornak egy nagyon fontos gondolatát, de a tartalmát igen. Azt hiszem, egy Brianról írt tanulmányában írta le ezt, hogy azt hiszik, hogy a politikának nincs köze az erkölcshöz. És aztán 10 év múlva, 20 év múlva bekövetkezik a katasztrófa, mert megsértették az erkölcs rendjét. Én nem hiszem azt, hogy a politikának... Én nem hiszem azt, hogy a politikának szükségképpen erkölcstelennek kell lenni, sőt, hogyha az erkölcs elemi szabályaihoz tartja magát, akkor sokkal hosszabb távú sikerre számíthat. Az erkölcsöt a leginkább megtagadó diktátorok igazán láttunk belőle néhányat, mert a szörnyű 20. században jönnek és mennek. Hát az, hogy hány millió ember öltek meg, akiket nem lehet feltámasztani, az persze más kérdés, de hát rövid ideig tartanak. Nem arról van szó, hogy nincs szükség a politikában taktikára, hogy mindig mindent meg kell mondani, mindent közölni kell azzal, akit éppen mondjuk ellenfelemnek tekintek, hogy milyen módon akarom őt kijátszani, vagy háttérbe szorítani, mondjuk legyőzni egy választáson, de visszaüt, a megsértett erkölcs visszaüt. És hát azért a magyar történelemben is sok minden van, voltak jó és bölcs királyok, kedvencem harmadik Béla, igaz, hogy néhány sort kapott csak a krónikákban, mert egy negyed század békében és munkában az nem olyan izgalmas téma, mint az orgyilok és a trónviszály.
Engedje meg, hogy fordítsunk beszédünkön egy kicsit. Aki körültekint ebben a lakó és dolgozó szobában, az látja azt, hogy a legkülönbözőbb folyóiratok hevernek itt szanaszét. Különösebben nem lep meg engem ez, ezt én természetesnek tartom. Mégis más politikusokkal magánbeszélgetést folytatva, vagy politikamentes beszélgetést folytatva, én folyton ilyen sóvárgó megnyilatkozásokat hallottam, hogy jaj, semmire sincsen időm. Vajon mennyire csökkent az ideje, amelyet olvasásra, önmagára, tisztességes emberi életre, beszélgetésre fordíthat?
Csökkent természetesen, de nem engedtem. Különösen a beszélgetéseket, az emberi kapcsolatokat nem engedtem ki az életemből. A folyóiratokkal egyébként az a helyzet, hogy a látszat megtévesztő, mert nem tudok annyit olvasni. Elsősorban a folyóiratokat nem tudok annyit olvasni, mint az előtt, és mint amennyit szeretnék. Egyébként már gimnáziumi tanárkoromban sem olvashattam annyit, amennyit szerettem volna, hiszen ha az ember lelkiismeretes tanárként, akkor heti 60-70 órát dolgozik, de azért belenézni, beleolvasni, tudni arról, hogy mi történik a szellemi életben, amennyire ez tudható ilyen felületesen, tanélkül nagyon nehezen tudnék élni. Az emberi kapcsolatok nélkül pedig különösen nehezen. Tehát az ember valahogy megoldja. Van egy írmondás, Heinrich Böll idézi egyik könyvében, hogy amikor Isten az időt csinálta, eleget csinált belőle. Ezt folyton mondom magamnak, amikor időzavarban vagyok, hogy biztos már megint én osztottam be a dolgokat rosszul, de hát általában a tennivalók súlya és sorrendje az automatikusan beosztja önmagát.
Említette azt, hogy örömkatona, vagy ha úgy tetszik, eminens diák volt. Az én elképzelésem szerint, ez persze idézőjelbetében meglehetősen iskolás elképzelés, az eminens diák mindig elvégzi a kötelező feladatokat. Tehát nem létezik, hogy mondjuk a falu jegyzőjét, egy klasszikus példát mondok, soha nem olvas el, mindig csak a falu jegyzőjének az ismertetését. De vajon az ilyenfajta kicsit lázadó lélek, mint Beke Kata, mennyire elégedett meg a kötelező stúdiumokkal? Egyáltalán mennyire zajlik most úgy az élete, hogy csak az úgynevezett kötelező olvasmányokat tudja elolvasni?
Nos, hát nagyon bulatságos ez a falu jegyzője példa. Én annyira nem voltam eminens. A kisiskolában voltam kitűnő tanuló, a 8. általános végén, illetve kitűnő volt a bizonyítványom akkor, a 4. gimnázium végén, az érettségén és az államvizsgán. Közben megelégettem egy jeles rendűséggel, különös tekintettel a matematikára. A falu jegyzője pedig az egyetlen volt, amit nem voltam képes elolvasni gimnazista koromban, és a nővéremtől megörökölt jegyzetet, olvasódaplót adtak be természetesen, amit ő is örökölt valahonnan, és ennek nagyon örültem egyetemista koromban, amikor elolvastam, mert hihetetlenül élveztem, és tudom, hogy nem élveztem volna gimnazista koromban. Na és az, hogy lázadó lélek, egyszer mondtam egy kollégájának, aki nagyon jót mulatott ellen, hogy én tulajdonképpen egy szelíd ember vagyok, és ennek ellenére évtizedek óta ott találom magam az első vonalban, különböző háborúkban. Hát nagyon jót mulatott ezen, és úgy láttam, hogy maga is mulat. Pedig hát voltak éppen nagyon jó volna nem felháborodni. De hát, hogyha egyszer felháborodom tehát vagyok, ugye, hogy Bálint Györgyöt is idéltem, aki nagyon kedves nekem, amikor az ostobaságot és az igazságtalanságot egyre nehezebben viselem el, ahogyan telnek az évek, hát akkor legalább beszélni kell róla, hogy az ostobaság és igazságtalanság, nem?
Az én csendes mosolyom, amely persze nem látszik a mikrofonon át, az voltaképpen annak szólt, hogy hasonló érvelést hallottam attól az írótól, aki körül folyamatosan kavarog a botrány, mindig azt mondja, hogy nem ő csinálja a botrányt, hanem vele meg körülötte keverik a botrányt. De visszatérek azért a kérdésemhez. Engem voltaképpen az érdekel, hogy miképpen tudja megoldani, hogy kedvére olvasson, kedvére is tudjon élni, kedvére tudja magát elengedni, és erre mondtam én azt kicsit ironikusan, hogy emberi életet éljen.
Hát ez azért nem politikusság vagy nem politikusság kérdése. Sokkal mélyebb dolgok döntik el. Tehát az dönti el, hogy hogyan gondolkozik az ember az életről, az életen belül az ember, és azon belül önmaga feladatáról. A boldogságnak az a titka, hogy az ember tudja, hogy nem sikerülhet neki minden. Ezt én is kitaláltam, de aztán nagyon boldogan hallottam, hogy Mérei Ferenc pszichológus is ezt mondta a tanítványainak, úgyhogy akkor biztosan így van, ha már ketten találtuk ki. Tehát az ember különösen már 50 fölött tudja, hogy mi lehet, mi nem lehet, és kiépíti azt a maga belső világát, amit lényegében nem rendítenek meg olyan nagyon a politika viharzásai. Hát a politika az egy szakma, és képviselődek lenni. Időként azt szoktam mondani, hogy ez is olyan, mint minden más. Tehát amikor az ember tanár volt, vagy vállalatnál dolgozott, hát most ezt játsszuk, akkor azt játszottuk.
Vannak persze, akik azt mondják, hogy Beke Kata tanár az ország katedráján. Hogy tudja azt elkerülni, hogy didaktikus, kioktató, vagy netán amolyan tanácsadóféle legyen? Durvább kifejezéssel élve, miképpen tudja elkerülni azt, hogy boldogítsa az embereket?
Hát én nagyon szeretném boldogítani az embereket, de hát persze valami franciskánus módon, tehát egyszerűen és szelíden és humorral. Azt hiszem, hogy ez túlzás. Én nem vagyok tanár az ország katedráján, csak sokat foglalkoztam az oktatásügyel és az iskolával, és a kioktatósdi ellen pedig tanárként is védekezni kellett, hiszen ez a legnagyobb foglalkozási ártalma a szakmának. Szerencsére engem a tanáraim példája megvédett attól, hogy olyan nagyon-nagyon okosnak higgyem magam, csak azért, mert éppen az a foglalkozásom, hogy mindent én tudok, és mindent én kérdezek, és én osztályozok, és a gyerek pedig nem tud, és felel, és vagy úgy egyet kap, vagy rossz jegyet kap. Tehát ez ellen mindenképpen az élet más területein is védekezni kellett, de azt, hogy kioktató nem vagyok, abban szeretnék bízni, de hát ezt mások állapítják meg. Tanácsokat néha adtam volna, de nem tartottak igényre.
A Szabad Európa Rádió 1993. április 18-án sugárzott Politikamentes beszélgetések című műsorát hallották. Beke Kata akkori független parlamenti képviselővel beszélgetett Tamás Ottó. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.